felmegyek egy tartalomgyártónak az Instagram oldalára, és az elmúlt 5 posztból 5 szponzorált volt, akkor
imádnád az Instámat. Nyilván ez az 5 volt az utolsó másfél év.
Podcast. Én Viki vagyok, és a mai vendégem Viktor, akit megbeszélhettük volna, hogy hogy mutassam be, tisztességes nevén Gergely Viktor, de pingvinharcosként, vagy Siriusként ismerhetitek még az interneten.
Szerintem pingvinharcosként. Pingvinharcos a legjobb. Pingvinharcosként. Ja.
A mai témánk az, hát így az influencer kultúrában a szponzorációk, a közösségi finanszírozás és ilyesmi kényelmetlen dolgok lesz a téma, de mielőtt még
összefoglalom a monetizációs kérdések.
Ó, igen, köszönöm szépen.
Én így foglaltam össze reggel a feleségemnek, amikor megkérdezte, és miről fogtok beszélni? Miről fogunk beszélni? Azt hiszem a tartalomgyártás monetizációs oldaláról.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Ezért hívok ilyen embereket a műsorba.
Ennyi volt a feladatom.
Kérlek, mutatkozz be néhány mondatban. Nem feltétlenül kell elmondanod, hogy jaj, mit csinálsz, meg hogyan az interneten, de nyilván ez
Jézusom,
hasznos.
De csak ennyit akartam
elmondani. Beszélhetsz arról, hogy nem tudom. Azt szoktam mondani embereknek, hogy
nincs
milyen
házi
állatod, meg szereted a Taylor Swiftet, de mondjuk nem bármit, hogy mi az, amit szeret.
Nagyon rossz korráztam a fejemet. Ilyeneket ne kössél is.
Semmi probléma. Nem kell mindenkinek szeretnie.
Én arra gondoltam, hogy a bemutatkozás alatt... Jézus, nem ennyi kamera. Szóval, hogy a bemutatkozás alatt valami olyasmivel mutatkoznék be, ami releváns is lehet ahhoz, amiről beszélgetünk.
Ez nagyon. Ez fantasztikusan hangzik.
Úgyhogy azt hiszem, ott kezdeném, hogy 2011 óta gyártok tartalmat az internetre. Ennek a nagy része mellett dolgoztam is, de most már azt hiszem 2018 óta főállás, viszont amikor dolgoztam, akkor is ilyen kínosan ehhez kötődő dolgokkal. Tehát egy ilyen rendezvényszervezés, ahol online tartalomgyártók megjelenéséért voltam felelős, meg az esportért, azt kinézi.
Így is találkoztunk egyébként szerintem. Szóval most már azért majdnem 10 éve ismerjük egymást, és szerint...
Nem emlékszem, hogy találkoztunk.
Én emlékszem. Egy Play-ten találkoztunk először, mert ugye a tesóm gameplay videós volt, és ti ismertétek egymást, ti már addigra...
De nem akkor találkoztunk először, amikor a tesódér jöttetek egy rendezvény után?
Hát ezért mondom, hogy Play-ten.
Ja, úgy értve, hogy az igaz, akkor, is Play-t volt, igazadban. Csak még nem résztvevőként voltál ott, hanem csak...
Na igen, mert én akkor még nem gyártottam tartalmat, csak apával felmentünk kocsival. Tesómér. És akkor csak ilyen hello, és aztán miután én is elkezdtem videókat csinálni, akkor egy ponton, amikor te intézted a Play-re a tartalomgyártókat,
igen,
akkor a tesóm mellett nekem is adtál jegyet.
Yes.
És az akkor egy hatalmas dolog volt. Akkor még szerintem nem is szerepeltem sehol, csak hogy kaptam ingyen
jegyet. Ezt ne nagy dobra. Egyébként akkoriban még adtunk így jegyet, utána volt
és
egy...
És ugye vlogot is csináltam róla, mm-hmm, meg előre, szerintem bejelentő videót is csináltam róla, hogy ott leszek, mm-hmm, a Play-ten.
Hát akkoriban még ilyeneket csináltunk, mert mint hogy így bejelentő videót vártunk el, meg ilyenek. Szóval igen.
Az volt akkor az influencer marketing.
Igen, nagyjából. A Play-nek voltam ugye sok éven keresztül én a videós koordinátora. Meg ilyen disztribúción dolgoztam, ahol meg videójáték kulcsokat adtam tartalomgyártóknak, hogy csináljanak róla tartalmat, meg a GameStar magazinnak csináltam YouTube csatornáját egy időben. Szóval, hogy ilyesmi dolgokat csináltam, és ez azért szuper izgalmas a mai beszélgetésünk témáját tekintve, ugyanis a legeleje óta itt vagyok, amióta, mert ez nem igaz, mert nyilván a legeleje óta nem tudom, a rossz PC játékok sorozat van itt körülbelül, de hogy amióta tartalomgyártásról beszélünk Magyarországon ilyen kicsit tradicionálisabb hangvételben, azóta itt vagyok, és láttam a folyamatokat. Az én anyámat volt végig. minden vált, hát az én anyámat is, nem csak az én anyámat, de az enyémet biztosan.
Igen.
Volt minden folyamat alatt, amikor minden kialakult, amikor először el lehetett kezdeni monetizálni.
Addigra már évek óta tartalmat gyártottál. Mikor
én akkor már évek óta, igen. Én akkor már évek óta. Én jelentkeztem YouTube partner programra, úgyhogy...
És aztán ugye jöttek a címünket,
és rájöttek az IP alapján.
És aztán ugye jöttek a YouTube partner cégek külföldön, aztán Magyarországon.
Aztán Magyarországon.
Aztán az ügynökségek. Aztán
már
minden.
El is mentek. Én nem mentem mindegyik, de hála az égnek azért. Azért nincsenek már nagyon itt. Aztán az elején még kinevettek cégek, ha írtál nekik, hogy igen, tudnék adni megjelenést. Aztán már nem nevetnek ki cégek, és aztán meg már keresnek ők. Szóval, hogy ez az egész folyamat, én láttam, több-kevesebb eléréssel, tehát hogy azért nem akarnám azt sem mondani.
Azért volt idő, amikor a top 5 csatornában benne voltál YouTube-on, az első években.
Amikor még a, shit-tuk akkor még a... Az enyém volt a legnagyobb. Komolyan? 2013-ban. Csak akkoriban még nem akkor... számított ki a legnagyobb.
Mert akkor ugye a magyar YouTube az gyakorlatilag a Minecraft videósokban lehet.
Nem igaz. Nem. Szirmai volt már. De amúgy.
Kértem, hogy készülj valami egy kedvenc sztorival velem kapcsolatban, hogyha esetleg ennyiből nem vették volna le, hogy mi milyen viszonyban vagyunk.
Ja. Érdekes, ezen nagyon sokat gondolkoztam. Ó, kedvenc sztori? Aha. Lehet kedvenc sztori, és nem kell specifikusan kedvenc közös élmény.
Nem.
A legjobb hangyacsapda ajánlásokat. A legjobb hangyacsapda ajánlásokat. Azokat Vikitől kapja az ember. Abszolút nem ezt akartam mondani, de lehet sztori is. Az a helyzet, hogy az életünk azon a ponton van, ahol bármikor hangyacsapdát veszek, csak és kizárólag azt vagyok hajlandó venni, amit ő ajánl. Néha elfelejtem, veszek rosszat, és rájövök, mekkora hülyeség volt. És minden alkalommal, ha hangyát csapdát veszek, vagy használok, akkor arról Viki jut eszembe.
Egyszer csináltam Insta sztorit, ugye, arról, hogy hangyáim vannak, és hogy hangyacsapdát használtam, és elmondtam, hogy ez az egyetlen hangyacsapda, ami működik.
És az egyetlen, ami működik.
És ez szerintem 3-4 évvel ezelőtt volt. Lehet, hogy idén még nem írt rám senki ezzel kapcsolatban.
De tudod, miért nem?
Mert még nincs időszak, a tavasszal fognak jönni
nem,
a hangyák.
De kertesházban már jönnek ki, csak nem akartam, hogy azt hidd, hogy a kapcsolatunk csak abból áll, hogy te ajánlottad a hangyacsapdát. Úgyhogy most már mi már másodszorra veszünk újra hangyacsapdát. Nem ugyanott, ez egy jól működő hangyacsapda. Kiraktuk, eltűntek, előjöttek máshol.
Ez a legnagyobb influencálásom volt az interneten, akkor most már mondjuk el...
Ha ebből jutalékot kapnál, oké, okay. Ha én vettem eddig már életemben 6-ot, oké, okay, nem lennél gazdag, de
ahány ember, érted? Az, hogy még mindig vannak emberek, akik rám írnak, hogy melyik volt az a hangyacsapda, amelyiket ajánlottad.
Én már megérjeztem, de évekig ráírtam.
Ez, akkor mondjuk el a régynek, az a fehér kis fémdobozkás típusa.
Itt egyébként fontos hozzátenni, hogy különböző hangyatípusok különböző hangyacsapdákat igényelnek, szóval ez nem biztos, hogy mindenkinek működni fog.
Köszönjük szépen. Ez az a disclaimer volt, amit minden influencer tartalma mellé oda kéne.
Oda kéne?
Na és mi a sztori, amivel készültél?
A sztori az sem, tehát hogy oké, ez borzalmasan fog hangozni, de te aludtál. Szóval... Mikor mentünk a... szörnyen hangzik. Szóval amikor... Mert ma a hangyacsapda neked van maradni. Szóval amikor jártunk a Play-tekre, volt igen, ugye egy időszak, amikor a Play-t szervezői úgy döntöttek, hogy mindenkinek kell egy rendezvény. Úgyhogy mindenkihez vittünk egy rendezvényt, és ugye nagy Magyarország városaiban igen, gyakorlatilag turné szinten jelen volt a Play-t. És erre ugye vittünk videósokat is, és ebben az időszakban ez úgy működött, hogy még csak bontogatta a szárnyát az, hogy pénzt is adjunk videósoknak, vagy nekem.
A szervezésért.
De egyébként nyilván nekem fizetve volt a fizetésem, de hogy szóval hogy ezt csak bontogatta, és akkoriban így gondolkoztunk, hogy lehetne ezt megoldani, meg így elkerülni. És szerveztünk buszos fuvarozást, és egy kép valamiért nagyon-nagyon megmaradt előttem, nem tudom neked megmondani, hova mentünk. Debrecen, Pécs, valahova nagyon messzire Budapestről.
És mindig nagyon korán indultunk reggel, és nagyon későn indultunk vissza. Ezt azért akartam igen, elmondani, mert azt mondtad, hogy valami aludtam, szóval...
Igen. Nagyon korán indultunk, nagyon későn jöttünk haza, főleg, ha esetleg volt Plate Plus, ami ugye éjszakába menő, de szerintem azon te nem voltál, nem tudom.
Dehogy nem.
Voltál. Felült mindenki nyilván a buszra, egy teljes buszt béreltünk, mit tudom, 15 darab videósnak, vagy 20 darabnak, vagy ilyesmi, hogy mindenki kényelmesen el legyen. Te... a mellettem, tehát én ültem egy kettesben, és uh-huh, te ültél a mellettem lévő kettesben. Uh-huh. És én is abszolút elaludtam, nyilván hajnala, vagy este, egyik sem tök jó. Felébredtem éjszaka, vagy nem tudom, felébredtem igen, az út közben.
Sötét
és így
volt.
Kinéztem, és így ott fekszik Viki, és így mennyire királyul letolta ezt a rendezvényt. És így ennyi, így eszembe jutott, és aztán elaludtam megint.
Komolyan?
És ez valamiért abból az időszakból, ez azóta megvan. Ez, a,
aj,
ez az emlék.
Vagy.
Elég voltak problémásabb videósok, mint Viki.
Nekem az egyik kedvenc élményem veled, az a, szerintem tavaly nyáron volt, amikor tartottunk egy napot. Amikor mind a kettőnk kicsit ilyen szar időszakban volt.
Na,
és bejöttél Budapestre.
Budapesten lakom! Attól, mert vonattal járok, az Budapest. Az M0-áson belül van.
Azt szerintem, ahova mész, és hogyha közben megszakad a város jelzés,
okay,
akkor azt nem kell már Budapestnek hívnunk.
Hála az égnek, erről nem tudom, hogy
akkor bejöttél, és emlékszem, hogy délelőtt találkoztunk, az egyik kedvenc kávézónak a kint a kerthelyiségébe ültünk, és ott beszélgettünk kb. Három órát, és aztán elsétáltunk a városba egy másik helyre, ahol ebédeltünk, és utána elsétáltunk egy másik helyre, ahol pedig szintén kiültünk a teraszra, és én ittam egy kávét, megettünk süteményt, és utána elsétáltunk, és elkísértelek a vonathoz, és hogy egy ilyen egész napot együtt töltöttünk, és az volt bennem, hogy úristen, az mentálisan mennyire feltöltött, és mennyire azt éreztem, hogy akkor mind a kettőnknek arra volt szüksége, hogy így egy kicsit így kizárni a világot, és megbeszélni a szarainkat, meg a nem szarainkat, és általában milyen alkalmakat szoktunk tartani, ahol így nem a, jaj, összefutunk, ah, mit tudom én, hanem akkor így azt így együtt töltjük, és ilyen dedikáltan. Akármilyen ritkán is van, akkor így dedikáltan ebbe így.
És sajnos ritkán van, de hogy akkor az, ja, az király volt, az is király volt. Igen. Na, nem annyira király, mint a buszon zögykörülni Debrecenbe menet, de az sem volt rossz.
Fú, és nem tudom, hogy hol kezdjük el a mai témát. Szerintem érdekes lehet, hogyha elmeséljük, hogyha hogyan alakult ez a monetizáció, tényleg így az elejétől fogva. Nyilván ezt én is megéltem egy kicsit más oldaláról, mert ugye én YouTube partner cégnél is dolgoztam, szóval, hogy én a kicsit a másik oldalába is beleláttam ennek, illetve bejött egy ponton a közösségi finanszírozás is. Nálad nem annyira egy ponton, nálad nagyon korán bejött ez. Én még nem csináltam videókat, amikor a tesóm kérte, hogy hadd küldjön neked PayPal-on pénzt, mert akkor már lehetett
nem a tesód,
PayPal-on...
Nem a tesódról kéne ezt mérnünk. Ő mindenféleképpen egy úttörője volt a közösségi támogatás vonalnak, de igen, de egyébként az még azért egy ilyen nagyon elszort, tehát hogy az a legeleje volt, amikor emberek így megkérdezték, hogy hello, lehet neked pénzt küldeni? Nekem pénzt? Haver, valószínűleg azt kéne mondanom, hogy nem, de hogy itt a PayPal-om. Tudod, így, én nem tudom.
Neked milyen érzés volt először, amikor valaki így azt mondta, hogy akar pénzt küldeni csak így, és hogy akkor nem arról van szó, hogy jaj, egy cég vagyok, és akarok fizetni neked valamiért, hanem egy ember így akar pénzt küldeni.
Én személy szerint úgy gondolom, hogy ennél jobb visszacsatolás, nem jobb, tehát hogy fantasztikus ez a visszacsatolás, amikor valaki odajön egy rendezvényen, vagy csak személyesen találkozunk, és odajön, mert mit tudom, összefutattunk, ilyesmi. Tehát, hogy ez egy nagyon erős jel arra, hogy ő szereti azt, amit én csinálok. Mm-hmm. Tehát itt nem csak arról van szó,
és nem
hogy...
csak szereti, hanem értéket lát benne.
Igen, hogy ő neki ez fontos, ő szereti. Tehát ezért ez egy teljesen más szintje, és nem azt mondom, hogy ez érzelmileg egy feltöltőbb dolog, mert nem az. Biztosan mondhatom neked, hogy az első perctől biztos voltam abban, hogy ezzel valahogy lehet majd pénzt keresni. Abban nem voltam biztos, hogy én fogok tudni, hanem én amikor kezdtem, akkor nagyon sok tartalmat fogyasztottam külföldről. És tudtam, hogy vannak emberek, amik így Magyarországon is csak ilyen mítosz számba ment akkoriban, akik megélnek ebből. Ugye akkoriban még nem az volt, mint most a megélhetéssel kapcsolatban, nem milliárdosok. De hogy...
Ja, de én is néztem főleg vloggereket, akik egy ponton így elmondták, hogy fú, ő ezt csinálja, és érted, ilyen 21-22 éves emberek,
szerintem
akik...
nem ugyanez az időszak. StarCraft kommentarikat néztem, meg ilyenek, már korábban, mint hogy elkezdtem volna, tehát hogy azért Pingvinos a neve, mert nem arra regisztráltam, hogy tartom a gyárcsak.
Nekem meg Málnás Pite, és még a mai napig az.
Ugyanaz a vonal, imádom. Szóval, hogy én ezt sejtettem. Tehát, hogy tudtam, hogy kint már vannak. Halvány elképzelésem sincs, hogy fog működni. Tehát, hogy például, hogy milyen megjelenés lehet az, amiért mondjuk egy cég hajlandó lenne fizetni. Vagy ez hogy működne, de hogy azért így, érted, mégiscsak nem tudom, több tízezren nézik azt, amit csinálsz, várják azt, amit csinálsz, azt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy abból előbb vagy utóbb ne jelenjen meg pénz.
De akkor te már az elején tudtad, hogy ebből lesz valami?
Ó, biztos voltam benne, csak azt nem tudtam, hogy nekem. Tehát abban nem, én nem vagyok jó az üzleti részében alapvetően, úgyhogy azt abszolút el tudtam képzelni, hogy én nem tudom, éhen halok, abba hagyom, mit tudom én, de hogy lesz valaki, aki ebből pénzt fog keresni, és abban biztos voltam, hogy magyar piac kisebb, mert egyszerűen kevesebben beszélnek magyarul, de hogy ennek ellenére ez nem volt kérdés már akkor sem, hogy ebből lesz pénz. A kérdés az gyakorlatilag végig az volt, hogy hogyan.
Hogy hogyan és mennyi.
És mennyi, igen.
Mert hogy van ez a felfogás, hogy jaj, a youtuberek ne pénzért csinálják, amit csinálnak, meg hogy manapság már igen, létrehoznak csatornákat én azért, hogy azt munkaszinten csinálják.
Hogy ez a felfogás, hogy a youtuberek, meg a tartalomgyártók, nem feltétlenül a youtuberek, hogy azok ne keressenek pénzt, én azt hittem, hogy ez már nem létezik.
Dehogy
mert
nem.
Hogy régen iszonyatosan erős volt. Tehát, hogy régen emberek felháborodtak azon, ha felvetődött a gondolata, hogy valaki pénzt kapjon ezért. Én őszinte leszek, én azt hittem, hogy ez teljesen elkapott mostanra, nem. És most találkoztam egy kommenttel, amiben valaki azt írta, hogy a tartalomgyártás ő csak és kizárólag úgy tartja elfogadhatónak, hogy abban egy forintot nem kap a tartalomgyártó.
Igen, mert akkor tényleg az volt, hogy amikor elkezdted, akkor fogalmad se volt, hogy ebből egy ponton majd lesz-e pénz, és hogy akkor mennyi pénz lesz belőle, és ezt tényleg éveken keresztül csináltad full ingyen, saját magad így a kis motivációdból, hogy ez jaj, de jó, ha-ha-ha, fun. Nem is feltétlenül az van, hogy most már csak azért kezdik el emberek, hogy pénzt csináljanak belőle,
van,
hanem
sokszor
az van.
Nagyon
hanem, hogy most már szerves része ennek, hogy mielőtt elkezded, tudod, hogy ennek vannak monetizációs lehetőségei. Akkor pedig úgy tudtad még, hogy nincs.
Hogy
és ez
nincsenek.
Egyfajta
igen.
Hozzáállásbeli különbség.
Ó, nagyon
valóban.
Durva hozzáállási különbség változott arról, hogy szerintem beszélgetünk. Ha nem egy olyan rendszerben élnénk, mint amilyen rendszerben élnénk, tehát nem a kapitalizmusban élünk egyébként, hanem így, akkor én abszolút meg tudom érteni azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy sokkal jobb, ha nincsen mögötte pénzügyi gondolat. Mert egy csomó, tehát hogy ha úgy folytatódik majd ez a beszélgetés, ahogy elképzelem, akkor lesz egy adott pont, ahol beszélgetünk arról, hogy a különböző monetizációs modelleknek mi az előnye és mi a hátránya, mert ugye mindegyiknek van előnye és hátránya. És ezek az előnyök és hátrányok, ezek így is úgy is rányomják a bélyeget. Tehát az, hogy amikor én tartalmat gyártottam a lehez elején, akkor a legnagyobb tényező az volt, hogy én mit szeretnék csinálni.
Igen.
És aztán egyébként ez amúgy változott. Tehát, hogy azok, akik ebben a gondolatban élnek, hogy tartalom pénz nélkül sokkal szebb lenne, átvette egy idő után a kattintási szám, annak ellenére, hogy nem vetődött le pénzé a dolog, egy idő után igenis figyeltem, hogy mennyi megtekintést érek el, és csak úgy, mint ahogy az ember büszke abban, hogy egy klikker játékban milyen színű csirkéi szaladnak, teljesen véletlenül, aki lehet, hogy csirkék pont nem vettek
szemet. Az eggingről van szó.
Igen, milyen tojás, hogy ugyanúgy egy idő után lesz valami, ami hajthatja tovább az embert. Úgyhogy ez egyébként egy ilyen érdekes dolog. Én nem gondolnám, hogy ez...
A visszajelzések is, ugye akkor ez tök nagy probléma volt mindenkinél, például amikor a Minecraft videósok elkezdtek nem csak Minecraftról videót csinálni. Szóval, hogy ott még hiába nem volt üzleti modell mögött, és pénzügyileg nem vesztettél, az, hogy vesztettél a kattintásból, meg láttad a visszajelzéseket.
Ó, én addig már volt üzleti modell, mire én elkezdtem
más. Hát... Ennyire sokáig csak Minecraftot csináltál?
Nem futtatott mást a gépem. Hát... Akkor tudtam mást játszani, akkor először tudtam végre venni valamit, ami futtat dolgokat. Nem tudom pontosan, de nekem azért ez már így, ez már így összekapcsolódik. Értem ezt az igényt az emberekben, és látom, hogy a pénz akármilyen formában is kerül, tehát akármilyen monetizációs formába kerül a képbe, az biztos, hogy változtatni fogja a tartalmat.
Így igaz.
Tehát, hogy ez teljesen biztos, hogy változtatni fogja a tartalmat, de hogy ehhez hozzátartozik az is, hogy jó irányba. Mert mint úgy értem, hogy...
Hát attól függ, hogy ezt nem az ember hogyan használja fel.
Tehát, hogy az például, hogy a legelső mikrofon, amit használtam, azt édesapám Barkács fiókjának az alján találtam, és egyébként azt hiszem, el is volt törve, de úgyse volt kamera, szóltak mindegy. Annak pont olyan volt a hangja, mintha édesapám Barkács fiókjából szedtem volna ki. Az, hogy most már csak a hangtechnikám kerülhet többe, mint egyébként akkoriban a teljes technikám, az csak és kizárólag azért lehet, mert van valami gazdasági modelle mögött. És ez mostanra tökre durván megváltozott, hogy mostanra...
Na jó, de ez attól függ, ez azért van, mert te visszaforgattad bele. Valaki nem, szóval, hogy ez meg már a saját egyéni döntésed, okay, de közben hogy te arra fordítottad, is, hogy a tartalom minőségi legyen.
Fontos-e a mikrofon minősége, a tartalom szórakoztató, mi volt áttekintve?
Hát akkor még fontos volt, mert egyébként shit-szar-shit dolgokat csináltuk.
Én azt gondolom inkább, hogy mostanra elértünk egy alapszintet, ami egyszerűen elengedhetetlen, az már az az alapszint, ami most elengedhetetlen, az nagyon magas ahhoz képest, ami akkor az elérhető volt. Pusztán azért, mert a technológia változott.
Igen, érted? Igen, tehát, igen.
Mostanra mondjuk egy belépő mikrofon, amit emberek használnak, az mondjuk a Yeti, az egy 50 ezeres mikrofon. Az hát, enyém akkoriban 2500 jó, de az forint
érted,
volt.
Belépő, hogyha nem csak a gameplayről beszélünk, akkor érted, egy vlogger a 20-30 ezerért megveszi a telefonhoz csatlakoztatható csipi mikrofont. Tehát, hogy még olcsóbb.
Oké, okay, de az is 20-30 ezer, nem 2500.
Igen,
a
igen.
Tesco-nak az alsó sorában, pont soráról, érted? Tehát, hogy már a legolcsóbb, tehát jelenleg a legegyszerűbb belépés, vagy legolcsóbb belépés, egyébként abszolút egyszerűbb, olcsóbb lett a belépés. De már az is egy kicsit magasabb szinten van, pusztán azért, mert azok, akikkel nem versengsz feltétlenül szó szoros értelmében, de versengsz,
de
a nézők
idejét, az emberek figyelmét
azoknak
versengsz.
Nagyon sokaknak már megvan. És nyilván akkor ne is beszéljünk arról, hogy mennyit fejlődött mondjuk a mobiloknak a kameratechnika, ez már egy másik kérdés. Ilyen tekintetben ez tehet itt jobbá a dolgokat, vagy például nagyon egyszerű, ugyanez, amit te mondtál gameplay videó esetében, ha csak a Minecraftod van, akkor csak Minecraftod van. De ha van pénzed megvenni más játékot, akkor lehet, hogy tudsz csinálni más játékot is. Tehát oké, megint más kérdés, hogy azóta elkezdtek adni a forgalmazók játékot, de ezt az elején például nem csinálták.
A gameplay az kifejezetten egy ilyen nagyon eszközigényes dolog, de hogy ott meg nyilván olyan eszközparkodnak kell lennie, akár a gépeden el tudj futatni más játékokat, hogy azokat tudsz streamelni.
Igen, nyilván más eszközigénye van, mint mondjuk egy TikTok csatornának, ami aktuális, nem aktuál politikával ne foglalkozzon, de mondjuk izgalmas hírekkel foglalkozik a világ minden tájáról. Ez nyilván más lesz. Igen, ez igaz. Szóval, hogy az elején iszonyatosan ellenálltak az emberek. Annak a gondolat, tehát maga a gondolat, hogy ezért a tartalomgyártó valami többet kapjon, mint az, hogy a komment szekcióban megírják, hogy...
És nagyon sokáig...
Ez jó volt.
Nagyon sokáig én is ebben voltam. Nem tudom, volt bennem egy ilyen nagyon fura érzés, valószínűleg annyi ideig...
Mert mint tartalomgyártó, nem mint tartalomfogyasztó, hanem mint tartalomgyártó, te neked is volt egy visszaigásod ezzel kapcsolatban.
Azzal kapcsolatban, hogy ezt valaki hogy pénzért akarja csinálni.
Ó, hogy valaki más, nem az, hogy te.
Aha, nem, szóval, hogy tartalomfogyasztóként.
Ó, tartalom.
Mert valahogy ez annyira idegen érzés volt, annyira azt láttam, hogy mindenki ezt így tök ingyen csinálja, hát, hogy egy ponton nekem
akkoriban
is...
Akkoriban mindenki tök ingyen csinálta.
Igen, a másik része meg, hogy valószínűleg ennek az volt, hogy én a saját munkámat nem értékeltem arra, hogy bármi pénzt kereshessek vele. És valószínűleg ezt ültettem át a másokkal való megítélésemre is. Szóval azt gondoltam, hogy hát ennek kicsit nincsen sok értéke, hogy én itt bohózkodok az interneten.
Egyébként ez tök érdekes, ez az értéke dolog, mert abszolút biztos vagyok benne, hogy én például most ugye nyilván elég gameplay heavy a contentem azóta is, abszolút biztos vagyok benne, hogy van ember, akinek az égélet világon semmit nem ér. Mert hogy nem érdekli, és ez egyébként abszolút teljesen rendben is van, szerintem.
Én szoktam találkozni emberek, hogy mi is azért, te ilyen játszó játékokkal az interneten. Igen.
Ja,
és
szoktam.
Szeretem csinálni, és szeretem nézni, és vannak emberek, akik szintén szeretik ezt nézni. Igen, ennek van egy csomóféle értéke, egy csomó különböző embernek.
Ehhez kellett egy ilyen mentális váltás. Először a tartalomgyártók oldaláról, tehát én például nagyon sokáig nem engedtem. Nagyon sokáig az volt a koncepcióm, hogy csak és kizárólag monetizációs bevételeim, tehát csak a platform
csak
monetizációból
a
lehet. Igen,
hirdetések.
De hogy nem adhatnak pénzt, nem adok el dolgokat, mit tudom én.
És ugye akkor még a YouTube nagyjából 3 forintot fizetett, tehát hogy a fagyidra elég
hát
volt a hónapban.
Az elején sem ennyit nem fizetett, tehát hogy érted, az elején nyilván az volt, hogy, de tényleg, tehát az első időszakban, és nekem egyébként a legsikeresebb időszak, akkor már nem, de a legsikeresebb időszakaimat megelőző, mert megtekintési számokat tekintve legsikeresebb, mert nyilván millió módon definiálhatjuk a sikeres időszakot, akkor nem fizetett még semmit. És
mert
akkor még
úgy,
hogy
még
nem volt hírben, hogy egyáltalán Magyarországon el akarják indítani. Igen. És egyébként közben belegondolni, pedig szintén logikusnak tűnik nekem ez, hogy ezzel kapcsolatban van egy ellenállás az emberekben. Tök érdekes, hogy ugye nyilván jártam gimnáziumba, mint ahogy nagyon sokan járnak gimnáziumba, és amikor én elkezdtem a gimnáziumot, akkor még nem létezett az a munka, amit végeztem, mire befejeztem a gimnáziumot. 5 évig jártam gimiben, de ez alatt az 5 év alatt megjelent egy új munkakör.
Hát és nekem is, mert én amikor végeztem az egyetemem, akkor volt, hogy utána még 1 évig jártam egy OKS képzésre, és az alatt az 1 év alatt született meg az a munkahely, ahova én elmehettem először így rendesen 8 órában dolgozni, ami már egy YouTube partner cég volt, mert akkor kezdtek ezek hirtelen megjelenni. Azt hiszem, igen, először 2 vagy 3 jelent meg, de hogy ott akkor az abba a pillanatban...
2 először egyébként.
Nem, mert volt a 3. a gyerekmese csatornás.
A gyerekmese
csak
3.
Azt, csak azt sose számoltuk.
Igen, nekik nem számoltuk. Ne haragudjatok, gyerekmese csatornások. Biztos nagyon király volt, amit csináltatok.
Nyilván gondolták, hogy üzleti szempontból ez majd meg fogja érni egy ponton, és hogy erre lesz üzleti modell, de akkor még csak az volt, hogy osztalékot kértek a YouTube-on megjelenő hirdetésekből.
Ja, 20-30%-ot.
Igen, és... Már ahol. És
már aztán... Ahol, az én szerződéseimben 20-30% volt.
És aztán nyilván ott már a célok között szerepelt, hogy egy ponton a termék elhelyezés legyen a monetizációs lehetőség.
Átbeszéljük, hogy mik egyébként, igen, alapvetően a fő, igen, monetizációs lábak, igen, mert hogy közben itt így utálgatunk rájuk, meg de hogy szerintem
egyértelműsítjük
magunknak is, igen, meg igen, a nézőknek is. Van maga a platform monetizáció, ami... A platform által megjelentett reklámoknak a részesedése.
Igen, ez az, amikor a videó elején elindul a reklám, és akkor átugorható, vagy nem átugorható, vagy alul a csíkon megjelenik, szóval, igen, hogy ezekre kell gondolni.
Ez a gyakorlatilag bármilyen reklám, illetve mostanra már én ide sorolnám a különböző előfizetéseket a platformon, tehát például YouTube Premium.
Ugye ezt azért hozta be a YouTube kibalanszolni, hogy aki ugye a YouTube Premiumot használja, annak nem jelenik meg hirdetés, uh-huh, és emiatt a prémiumból befolyó összegből ad osztalékot a kreátoroknak.
Tartom, igen, tehát ugyanúgy osztalékot ad az ő bevételéből, dehogy nem. Nem reklámból születik az a bevétel eredetileg. Tehát akkor ugye ez a monetizációs bevétel, van ugye a crowdfunding.
Amikor emberek fizetnek neked.
Valami ennek lehetnek külön dolgai, tehát lehetséges, hogy azért, mert te ajánlottál extrát, tehát hogy mondjuk, nem tudom,
valaki
felléphetsz a Minecraft szerveremre, én ezt például tudom, hogy csináltam, vagy...
Ez az ilyen Patreon.
Ilyen Patreon, ilyesmi jellegű, de hogy most már azért a platformoknak is van erre megoldása, tehát nem csak third party megoldás van rá, hanem minden platformnak, tehát a YouTube-nak van, ugyanúgy lehet membershipet venni a csatornákra.
Mint Twitch-en. Most már van a TikTokon is ugyanúgy, mint Twitch-en a live-ba is lehet küldeni, meg most már ott is van feliratkozó rendszer is, sőt, most már Instagramon is van feliratkozó rendszer. Mivel feliratkozol, ezért kapsz valami perket.
Valami extrát, igen.
Valami kis bizbasz lesz a neved mellett.
Igen, igen, általában, de ez inkább csak jelzés. Azért ott sokan értik, hogy ott a tartalomgyártó támogatása fontos. Vannak ugye nyilván, amit tök egyértelmű, az különböző céges együttműködések, van még, ami a merch, amit még külön szoktak venni, ami azt jelenti, hogy valami a brandeddel kapcsolatos
Tárgyat eladsz,
de ez még szerintem nem az, hogy én ide nem sorolnám, nem, ugye nem merch az, hogyha van egyébként üzleted valami üzletmodellel, és azt promotálod, mit tudom én, mondjuk van egy edzőtermed, és azt promotálod, az lehet,
igen,
egy külön.
Igen. A merch-hoz szerintem hozzátartozik az is, amikor van egy saját márkád, ahol gyártasz dolgokat, tehát, hogy teszem azt a ruhamárkád, vagy
ez érdekes, egyébként szerintem ez szürke. Én nem vagyok benne biztos, merch-nek, hogy azt nevezném.
Nekünk volt ugye, egyszer, amikor a párnacsata pulcsik voltak, volt mellette gyertya is.
Igen, de az párnacsata gyertya volt, szóval az merch, ezzel teljesen egyetetek. De az, hogyha van egy márkád, amiről tudhatják, hogy a tied, tehát, hogy például, ha mondjuk én indítanék egy márkát, mi az Istenért tenném ezt, ahol fekete vényakú pólókat árulok.
Szóval abban látod a különbséget, hogy te gyártod-e a dolgot, vagy sem.
Hogy a neved rajta van-e, vagy nincs. Ez szerintem ez egy szignifikáns különbség, de hogy ez nyilván.
Mert azért a merch-ot most már nagyon sokszor az emberek saját maguk csinálják. Az utóbbi időben egyre több ilyen lehetőség jön, tehát mondjuk amikor meghívnak téged egy rendezvényre, és azért fizetnek.
Ó, igen.
Vagy igen. Sokan csinálják azt, hogy mert hogy a tévhitekkel ellentétben nem mindenki rohadt jól él ebből, hanem nem tudom, mondjuk van cég, akinek, akivel van együttműködésed és szponzorált videód, de mellette te egyébként magánemberként videókat csinálsz nekik, amiket ők a saját csatornáikon futtatni fognak. Szóval, hogy nagyon sok helyen összefonódik most már az, hogy az hogyan
nem, az,
tudsz...
Az, az a része, az nem feltétlenül kapcsolódik brenddel, az a tudásoddal nem, kapcsolódik.
Igen,
tehát,
igen.
Tehát, hogy az azzal csak kapcsolódik, mondom, hogy megtanultál videót vágni, miközben videót vágtál, és igen, most éppen videóvágóként dolgozol
igen,
másnak.
Igen, csak hogy a tartalomgyártás miatt lett egy ilyen bevételi forrásod, ami a tartalomgyártás, ami a saját tartalmat gyártásához nem feltétlenül kapcsolódik.
Már nagyon sok, és biztos vagyok benne egyébként, hogy most hogy nem mondtunk mindent. Uh-huh. Mert hogy mostanra már tényleg nagyon-nagyon sok minden van. Mert hogy az emberek így ugye kreatívak. Viszont a folyamat,
illetve,
ami...
bocs, úgy tudom összefoglalni, hogy ez a gondolkodtam ezen, amit mondtál, ezek a szolgáltatás, meg workshop, meg mit tudom én, ilyesmi. Azt szerintem az, amikor valakinek van egy vállalkozása, és a vállalkozása egy marketing eszközének tekinti a tartalomgyártást.
Ami egyébként mostanra szinte kötelező.
Igen.
Tehát, hogy az, igen. Az a helyzet, hogy nekem a feleségem pszichológus, náluk is azt látjuk, hogy egyszerűen szinte elengedhetetlen, hogy valamilyen szintű jelenlét legyen. Az megint csak fura, mert nem tartalomgyártó vagy eredetileg, és azt nézed meg, hogy hogyan tudsz pénzt keresni, hanem valami más vagy, és belekényszerítenek a tartalomgyártásba.
Most
szóval,
már ez
most
nagyon-nagyon
nagyon
fluid lett.
Összemosódott, meg összekenődött, viszont ennek a folyamata a gyakorlatban az úgy nézett ki, hogy ezek a kapuk, ezek így szépen sorban nyíltak meg. Amikor én először gondolkoztam azon, hogy ebből hogy lehetne pénz, akkor csak és kizárólag a platform monetizáció volt. Az, ami egyetlen eszembe juthatott. És aztán, ahogy így, oké, hogyha ez létezik, akkor lehet, hogy cégekkel is így együtt lehetne dolgozni.
Először megjelent az, hogy ajándékot küldött mondjuk valaki azért cserébe, hogy nyilván te csinálj videót, meg használt közben. Én emlékszem, hogy az egyik első ilyen együttműködésem az egy fejhallgató volt, amit azért küldtek nekem, hogy én csináljak kicsomagoló videót, utána pedig az összes gameplay videómban azt használtam.
Így van, így van, és ezek ugye
és akkor
csak
az már hatalmas dolog volt.
Barterként jelentkeztek a dolgok. Én tudom, hogy én csináltam teszt videót Capture kártyáról, ami ugye segített felvenni a gameplayt, és akkor az volt, hogy oké, ezt most vissza kell adni, mert ez megy máshova, de majd megpróbálok neked szerezni egyet. És aztán becsülettel betartottam mindig a szavát a csávó, és akkor hú, mekkorákat söröztünk azon az arca. Szóval, hogy ezek így szépen folyamatosan nyíltak ki, és a folyamat közben minden egyes alkalomnál elképesztő ellenállás volt. Az emberek egy hangos csoportjában. Nem azt mondom, hogy mindenkiben, mert közben nagyon sokan pedig tényleg úgy álltak hozzá, hogy ők ezt imádják, ha a tartalomgyártójuk ettől több mindent tud csinálni, az szuper. De közben volt egy nagyon-nagyon hangos, szerintem talán kisebbség, de nem vagyok benne biztos, akik minden lépésnél olyan isten nincsen, hogy te a reklámokból pénzt kapj. Jó, a reklámokból pénzt kapsz, de hogy az, hogy eladod valakinek a videót, na olyan aztán már Jézus Isten, és tesztet csinálsz úgy, hogy nem te vetted az eszközt, ahogy így szépen lassan minden egyes lépésnél ez egy ilyen átütendő fal volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden egyes lépésnél ezek időbe kerültek, ezek a folyamatok, ameddig meg lehetett csinálni. Én nekem az a tapasztalatom, hogy egy csomó minden dolog van, ami mostanra már teljesen egyértelmű, nem csak monetizálás kapcsolatában, tehát hogy tartalomgyártás szempontjából, amik egyszerűen ilyen mentális falak mögé voltak zárva. Tehát, hogy én még emlékszem. Szóval, hogy emlékszem arra, hogy gyakorlatilag kinevettünk bárkit, aki nem fordította el a kameráját, miközben felvett valamit.
Aki nem fordította el a kameráját.
Aki függőlegesen fogta a telefont, miközben felvett valamit.
Oh,
és most meg
igen.
Már ott tartunk, hogy az új különböző technikai eszközöket tervező cégeknek reagálnia kell arra, hogy vertikális kontentgyártásnál ugyanúgy működjön az eszközük, igen. És mit tudom én, amikor súgógépet csinálsz, marha nehéz arra figyelni, hogy vertikálisan is működjön az eszköz.
Igen.
És ez például, oké, ez most nem egy monetizációs kérdés, de ez például szintén egy ugyanolyan fal volt, ami egy ilyen, ha most visszamennénk 10 évet az időbe, egy olyan masszív betonfalnak tűnne, amire azt mondaná az ember, hogy ez sosem fog megváltozni. Nem tudok elképzelni olyan folyamatot, ami emberek számára elfogadhatóvá teszi a vertikális videógyártást. Uh-huh. De hogy ennek is megvolt a folyamata, és ugyanúgy mindegyiknek, tehát hogy a céges együttműködéseknek, ami mostanra már nevetségesen elterjedt dologgá válik. Uh-huh. Az, hogy egy csomó tartalomgyártónál nem az van, hogy oké, van nem tudom, évenként, vagy egy havonta pár díl, és akkor így hanem így minden nap levelezgethetnék megállás nélkül ilyenek keresésekkel kapcsolatban.
Igen, szerintem ezért először beszéljünk a szponzorációkról.
Beszéljünk
amikor, a szponzorációkról. Amikor tényleg az van, hogy egy cég így megkeres, hogy...
Meg szerintem a monetizációt azt már így jól érintettük. Mm. Az most már az egy idő után elindult, és...
És van. És amúgy hála
igen, nagyon most rossz már, volt, nagyon sokáig.
Igen, most már mérhető összegeket lehet keresni. Tudod, képzeld el, hogy a pár napsot a podcasten, mióta van YouTube-on, azóta már nyilván nem lehet elmondani, hogy mennyit kerestél, de hogyha leírsz egy kettest, meg utána raksz egy nyolcast, dollárban mérve, már annyit kerestem a pár napsotával.
Ugye a monetizációra tudni kell, a YouTube-on legalábbis biztosan, hogy úgy működik, hogy minden egyes alkalom, amikor valaki megnyit egy videót, akkor lezajlik egy aukció. Itt nem emberek licitálnak nagyon gyorsan, hanem erre szakosodott, nem tudom, programok licitálgatnak egymásnak, és minél több licitál, annál többet keres az ember, szóval amikor az elején YouTube-on elindultak ezek a reklámok, akkor nyilván van, a kutya se tudta, hogy ez fontos, még ezek a cégekben nem jelentek meg ezek a buzzwordök, hogy influencer marketing, meg online trendek, meg mit tudom én, úgyhogy a cégek még nem reagáltak rá, és amikor 8 ember versenyezik, volt egy időszak, a monetizációs, volt egy időszak, amikor teljesen mindegy, hogy havonta 300 ezer megtekintésed volt, vagy 2 millió, mert 300 ezer megtekintési reklám megjelenés igen. volt a YouTube-on, és onnantól kezdve egyszerűen nem jelent meg több.
Most
nem
arra,
volt
meg most már annyian hirdetnek, hogy egyszerűen van ez az aukció, és,
már,
ezért, és ezért most már konkrétan mérhető összegeket lehet keresni ezzel.
Illetve a másik, hogy azért nagyon jó, a YouTube Premium.
Ja, igen.
Az nagyon jó.
Nagyon durva, hogy most nem nézegettem.
Longform contentnél az nagyon igen. jó bevétel.
Igen.
Elmondtunk mindent a monetizációra, amit akartam. Nem, úgy csak olyan fura lett volna ugrani a szponzorációkra, amikor időrendben ugye nem úgy alakult ki.
Igen.
Tehát, hogy nem a szponzoráció jelent meg először, mint lehetőség. És bántotta volna az agyamat.
Ez semmi baj, de végig mond, úgy érzed, az kijött?
Igen, mehetünk.
Jó. Mehetünk a szponzorációra. Fú, ez annyira bonyolult, és nekem annyira sok érzésem van ezzel kapcsolatban. Hogy jogosnak tartom el, hogy valaki eladja a videót, nem adja el a videót, milyen céggel működik együtt, milyen céggel nem működik együtt, és hogy rengeteg ellenállás van ezzel kapcsolatban. És szerintem itt jött be először, hogy mennyire tudod megőrizni a hitelességet.
Nagyon sokakban nincsen ellenállás, sem ennyi.
És itt jött be, hogy mennyire tudod megőrizni a hitelességedet, mert korábban az, hogy a YouTube milyen hirdetést rakott oda, az itt
ahhoz nem tudtál semmit tenni.
Igen. Itt viszont az, hogy neked kell eldöntened, hogy valamit elvállalsz, vagy sem, és hogy azt valamit milyen vonzatokkal, meg milyen körülményekkel vállalsz el, és most itt nem csak a pénzről van szó, szerintem, hanem arról is, hanem hogy mit és hogyan igen. kéne gyártani, mikorra, hogyan,
mi
hova.
Mi hangozzon el benne, mi nem, igen. hova rakod, milyen formátumban, mit szeretnének látni benne, mit nem.
Igen. Nekem az egyik veszőparipám, hogy ide tartozik az ajándék is, meg a barter együttműködések, amikor nem az van, hogy valaki fizet X összeget azért, hogy ez megjelenjen a te tartalmadba, hanem hogy két verzió van. Vagy egy barter együttműködés van, ahol megbeszélitek, hogy te kapsz egy terméket, és cserébe csinálsz egy posztot, amit tiszta sor, az egy szponzorált tartalom, csak annyi, hogy nem pénzben fizettek ki téged, hanem termékben. Viszont, amit nagyon sokan ilyen gray area-nak, ilyen szürke zónának titulálnak, viszont mióta kijött a GVH-nak is az ajánlása, azóta egyértelművé tették, hogy ugyanúgy szponzorációnak minősül, hogyha valaki küld neked valami ajándékot, és nem is vár el cserébe semmit, de neked jelölnöd kell, hogy ez hirdetésnek meg reklámnak minősül.
Nem ebből az irányból közelíteném meg, hanem hogy ha tartalom egyébként nem született volna meg, akkor jelölni kell.
Nem, hogyha neked bármilyen gazdasági előnyöd származott belőle, ami lehet termék, lehet kedvezmény, lehet rendezvény meghívás.
Igen, szerintem ugyanazt mondjuk, de szóval, hogy az a lényeg, hogy hogyha az a tartalom nem született volna meg anélkül, hogy meghívnak a rendezvényre, akkor jelölnöd kell, mert az egy olyan
igen.
ajándék, ami, ha egy tartalom...
Amiért egyébként fizetned kellett volna.
Igen.
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 Tehát, hogy minden ide tartozik.
És ez innentől kezdve nem egy nagyon szürke dolog. Tehát, hogy így, hello, igen, ajándékba kaptad a mozi jegyet. Posztoltál volna arról, hogy elmész moziba, akkor ha te veszed a jegyet.
Sokan azért érzik ezt szürke zónának, és én legjobban akkor tudtam ezt elhelyezni magamban, amikor beszélgettem valakivel, és... tök bagatel, de hogy a szempillaspirálokról beszélgettünk, kérdezte, hogy miért használok, és mondtam, hogy hát ezt az 1500 forintosat, amit szoktam venni, és hogy ő megmondta, hogy a nem tudom milyen 8000 forintosat használ, és kérdeztem, hogy milyen, meg mit tudom, én mondta, hogy tök jó, nagyon szereti, de hát ha újra kéne venni, akkor nem venni újra. És nekem itt ütött be nagyon, hogy azért kell jelölni, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy ez egy biased review. Uh-huh. Az, hogyha te ajándékba kaptad, mert hogy te egyébként, ha annyi pénzért nem vetted volna meg, vagy valami mást vettél volna meg, vagy ha elfogy, nem vennéd meg újra, akkor akármennyire is úgy gondolod, hogy az őszinte véleményedet mondtad el az adott dologról, ami valószínűleg az őszinte véleményed, nem feltétlenül vagy vele tisztában, hogy az már a te fejedben is biased generál.
Számomra egyébként teljesen egyértelmű, hogy miért kell jelölni, én abszolút annak a híve vagyok, hogy nem asszatoljunk, meg legyen szépen átlátható minden, én szerintem sokkal több mindent kéne kommunikálni, mint amit egyébként kommunikálunk a dolgokról.
És engem felbasz. Tehát, hogy én vagyok az, aki karácsonykor nézi az összes posztot, és tudom, hogy mit kapott valaki ajándékként, és nem jelölte meg hirdetésként az adott posztot. És én tudom, hogy ez nagyon sok dolog összetevője a fejembe, de komolyan agyergörcsöt tudok kapni tőle, amikor ezt látom.
Igen, ez ebben valószínűleg sok te vagy. Nem te vagy az, akinek ezen aggódnia kell, de hogy a nézők is értsék, egyébként azért ez egy nagyon dühítő dolog, mert az ilyeneknek lesz a vége az, hogyha valaki jelöli a szponzorációkat, és valaki nem jelöli a szponzorációkat, akár ajándék, akár pénzes szponzoráció, mert még mindig itt tartunk, hogy vannak, akik nem akarják jelölni a pénzes szponzorációt.
Sem.
Sem. Akkor kialakulnak ilyen tévképzetek, amikkel tartalomgyártóként lehetséges, hogy küzdeni kell. Tehát itt arra gondolok például, hogy volt egy időszak, amikor sokan nem jelölték a szponzorált megjelenéseket, én már következetesen jelöltem a szponzorált megjelenéseket. Én alapvetően erre mindig figyeltem, de tény is való, hogy nem jelöltem mondjuk korábban egyértelműen, mit tudom én, még 2011-ben, de hogy akkor is elmondtam, hogy attól a cégtől kaptam, mit tudom én, mert nekem fontos, én úgy érzem, én érteni vélem, hogy ez miért fontos. És ugye emiatt nyilván az az érzésem, hogy amit el kell mondanom. De egy például nem egyszer találkoztam olyannal, hogy kritikát fogalmazott meg tartalomfogyasztó velem szembe, hogy nem mindenféle szponzorációkat kell elvállalni, hanem jobban kell csinálni, mert ez és ez és ez és ez a csatorna, ők sem vállalnak soha a szponzorációt, mert nincs szükségük a pénzre.
És te pontosan jól tudod, hogy az is szponzoráció, csak nem
én szerveztem
jelölték
a szponzorációt, érted? Tehát, hogy én... Igen. És igen. Akkor ilyenkor nem mondhatom azt, hogy haver, pontosan tudom, hogy az egy fizetett szponzoráció. Ugye tartalomgyártóként az embernek erre rááll egy idő után a szeme. Nem azt mondom, hogy 100%-osan meg tudom mondani, hogy melyik poszt szponzorált és melyik poszt nem. Mert volt rá példa, amikor biztos voltam benne, hogy valami szponzorált, és kiderült, hogy nem az.
Nézd, én dolgoztam ezen a területen, tehát pontosan jól tisztában vagyok vele, hogy emberek mikor raktak ki szponzorált posztokat úgy, hogy nem jelölték sehol, hogy ez egy szponzorált poszt. És az emberek máshogy állnak ezekhez tényleg, mert ez van bennük, hogy ja, hát ezt lehet jól csinálni anélkül is, hogy lefizetnének érte.
Nekem, mint tartalomgyártó, az ezzel a problémám, hogy egy ilyen felborult egyensúly helyzetet alakít ki, hogyha emberek teljesen biztosak abban, hogy...
Mármint, hogy a tartalomgyártók megítélésében.
A tartalomgyártók igen. Megítélésében, igen. Tehát, hogy nekem vitatkoznom kell azért, mert valaki más csinált valamit rosszul. Uh-huh. És ez nyilván kérdéses, hogy ez mondjuk mekkora százalék az életemnek ez a probléma. Most már kevés, mert most már nem foglalkozunk ezzel.
Egyébként részben értem, hogy miért óckodnak tartalomgyártók attól, hogy jelöljék, mert tény és való, hogy van az a hozzáállás is, ha te megjelölsz például ajándékokat szponzorációként, vagy tök mindegy bárhol szponzorációt, akkor amiatt is elítélnek emberek, hogy te biztos mennyire sok pénzt keresel ezzel. És hogy ezért fura, amikor mondjuk kapsz ajándékba egy 3000 forintos valamit, ami tényleg kurva jó, és kirakod, és oda kell raknod, hogy paid partnership, ilyen kis címkét, és egyből nagyon sok ember azt gondolja, hogy úristen, te most ezzel halálra kerested magad.
Ez kérdés, hogy ki kell raknod a paid partnership-et, mert azt nem mondja semmi, hogy ki kell raknod
de
a paid.
De igen.
Nem. Egyértelműen kell jelölnöd, ami egy reklámfelirat is lehet.
Igen.
De hogy nem kell, azt... de nem, mert a paid az azt mondja, hogy fizetett. Ez nem fizetett. Tehát, hogy azért itt van különbség, érted, mire gondolok? Arra kitérnek, hogy minden platformon a platformnak megfelelő igen. módon ezt jelöl, igen. de az nem azt jelenti, hogy az az egy mód. Mindegy, ez egy technikai kérdés.
Ez nem a számít. Technikai kérdés, hogy valójában paid partnershipnek minősül, csak nem pénzben paid.
Szerintem ez magyarra nem fordul le jól.
Nem tudom amúgy, hogy magyarul mi a
ez egy érdekes kérdés. Én szerintem onnantól kezdve, ha alapvetően ez jól láthatóan megvan téve ez a jelölés, onnantól kezdve én már nem, tehát a megjelölés mikéntjén már nem vitatkoznék senkivel. Uh-huh. A megjelölés tényén sem vitatkoznék most már senkivel, tudod, mert nem érdekel, mit csinálnak megjelölés... mások, de hogy ez nagyon sokáig probléma
a
volt.
A megjelölés mikéntjén szintén nekem van egy ilyen pet peeve-em, mert hogy nyilván én elolvastam részletesen az ajánlást, és hogy én dolgoztam is olyan cégekkel, akik egyértelműen azt várták el, mint ami az ajánlásban van. Uh-huh. Például,
én is, igen.
Hogyha feliratba írod rá, hogy hashtag reklám, akkor annak a szövegnek legalább akkorának kell lennie, mint a többi szövegnek a fotódon. Tehát azt nem csinálhatod meg, hogy rájössz csupa ezeket, nagy betűvel valamit, és ilyen icipicibe odarakod
arról. Én azt hiszem, ezeket elegánsan átugrottam azzal, amikor azt mondtam, hogyha jól látható, megjelölöm. Tehát, hogy tudom, igen, hogy például igen. A szöveg elejére kell tenni a reklámfeliratot, mert a szöveg végén a többi hashtag közé nem rejtheted el.
Igen, a nem az első egyértelmű. Két sorba
tudják,
kell
tudják
lennie.
Az emberek.
Igen, igen. És amikor látok nagy követő bázisú embereket, akik évek óta ebben a szakmában vannak, és lenyitom a leírást, és a végén van ott a hashtag hirdetés. Mm. És tényleg az van, hogy miért nem lehet normálisan csinálni a mindenkinek.
Hú, neked ezzel kapcsolatban komoly. Először
nekem van,
is abszolút
nekem van
értem.
Sok.
Nagyon sokan, tehát hogy nagyon sokan sokkal konfliktuskerülőbben csinálják ezt, mint mi. Ez nem azt jelenti, hogy jobban vagy kevésbé jól, nem azt mondom, hogy a konfliktuskerülés az egy rossz dolog feltétlenül, hanem egy generikebb közönséget lehet elérni, ha nem osztod meg a közönségedet sok mindennel. Ha üzleti szempontból nézed, ez egy ilyen dolog. És egyébként én el tudom képzelni, hogy a reklámposztok azok embereket zavarjanak. Hogy...
Van, hogy engem is zavar. Amikor tényleg az van, tökre tudok néhány ponttal így azonosulni.
Saját Instagramon például nagyon zavar, mennyi szponzorált poszt van, ahhoz képest, hogy mennyi poszt van amúgy.
Na igen, szóval, hogyha mondjuk felmegyek egy tartalomgyártónak az Instagram oldalára, és az elmúlt 5 posztból 5 szponzorált volt, akkor
nyilvánvalóan. Az Instámon. Nyilván ez az 5 volt az utolsó másfél év.
Persze, az más kérdés, hogy nyilván mivel neked követem a munkásságodat.
Ezért tudod, hogy amúgy csinálok dolgokat, és nem csak ezt.
Igen, igen.
Szóval, hogy én ezt abszolút értem, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nem lehet, tehát egy, ezt meg kell csinálni. Kész. Tehát ez nem vita kérdés.
Mert bekopogtatnak és megbüntetnek érte.
2. Az a baj, hogy közben folyamatosan, akármit akarok mondani, az eszembe jut, hogy értem közben, hogy a másik oldal mit akar. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogyha én egy terméket akarnék a piacra dobni, akkor érdekem lenne, hogy tudják, hogyha reklámot látnak róla, és ne legyen összemosva. De közben simán látom, hogyha egyébként valóban terméket dobnék piacra, és tökre nem érdekelne a morális része ennek, és nem érdekelne, hogy az a kidó mit tud erről, és mit nem, akkor valószínűleg abszolút nem érdekelne, és tökre tetszene egy olyan videó, ahol a tartalomgyártó úgy csinál, mintha ezt magától találta volna, és az mennyire egy organikus és őszinte üzenet.
És volt is ilyen. Biztos vagyok benne, hogy te
is kaptál. Nekem is volt olyan megkeresés.
Olyan
persze.
Megkeresés, aminek az együttműködés része lett volna, hogy kifejezetten, hogy te ne kommunikáld azt, hogy ez együttműködés.
Hál' az égnek mostanra már nagy cégek nem csinálják.
Nem, mert ugye nem szabad.
Mert nem szabad. Nyilván susmusolnak még dolgokat. A kedvencem egyébként volt egy e-mail, egy megkeresés, azt imádtam, ahol a végén elnézést kért az e-mail írója, hogy be kell tartani és jelölni kell azt, hogy szponzorált.
Ja, én is láttam ilyet, és így álltam, hogy
és pontosan
dúd,
tudom,
milyen
hogy
emberekkel
miatt,
dolgozhattál
én
együtt.
Pontosan tudom, hogy kik miatt kér elnézést, tehát hogy kiknek szólt ez az üzenet az e-mailben. Jaj, én amúgy ne haragudj, hogy be kell tartani az ide hatályos szabályokat, haver!
Én egyébként sokszor úgy is szoktam kezdeni, amikor megkeres valaki, hogy küldene nekem valamit ajándékba, akkor én egyből a válaszba beleírom, hogy ugye tudod, hogy ezt nekem jelölnöm kell. Hogy ne legyen félreértés azzal kapcsolatban, hogy most úgy ezeket a határokat el akarjál mosni, vagy sem.
Mert én erre ennyire nem koncentrálok. Én, ja, persze, mert hogy Lego, akkor küldhetem.
Okay. Van olyan, ahol nem. Tehát, hogy
általában küld, és egyébként lehet, hogy nem lesz róla a content. Tehát, hogy ezt nem ígérem uh-huh. meg. Ha lesz róla a content, akkor jelzem. Uh-huh. Tehát, hogy az sajnos ez ilyen. És közben egyébként nagyon jól megragadtad a lényegét, amikor mondtad, hogy te magad sem tudod, de ezek befolyásolnak. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek igenis befolyásolnak. Most van például egy aktív együttműködésem évek óta, mondhatom a nevüket, vagy
mondhatod
a Samsunggal, és adnak mindig telefont. És akkor ilyenkor szokott jönni a kérdés, hogy ezt venném-e amúgy. Uh-huh. És az a helyzet, hogy erre nem tudom 100%-osan őszintén azt mondani, hogy igen. Mert ezt akarnám venni mindenféleképpen. De nem tudom 100%-osan hogy... azt mondani, hogy most például, ha tönkre menne a telefonom, és nem tőlük kapnám, akkor lenne pénzem rá. Mert lehet egyszerűséggel most éppen lehet, hogy a gyerek bölcsödéjére lesz pénzem, meg arra, hogy tornáztassam a gyereket, és nem arra, hogy ilyen flagship telefont vegyek, de azt biztosan mondhatom mindenkinek, hogy ameddig én vettem a telefonokat, addig ilyeneket vettem, mert meg tudtam tenni. De hogy ennek ellenére, ha az a kérdés, hogy ilyet vennék, arra így nagyon nehéz ám válaszolni, mert ilyen nagyon szeretnék.
És ez nem csak ilyen nagy összegű dolgoknál egyébként, hanem arról van szó, hogy én sokszor dolgoztam együtt a Body Shop-ba, és én egyébként imádom a termékeiket, és van a sampon balzsamjuk van, ami tényleg évek óta is imádom, és amikor küldenek ajándékba, akkor kirakom, és azt használom, de hogy nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy ha elfogy, minden alkalommal azt venném meg, mert az esetek felében igen.
A másik vagyok a boltban, és leveszek valamit a polcra, valami
van. Igen, ott van a sarkon a drogéria, és bemegyek, és azt hiszem haza, mert tudom, hogy aznap este már nem tudnék hajat
és
mosni.
És akkor mindenféle terhet levesz az emberről az, hogyha jelzi, hogy szponzor.
Pontosan.
Lehet. Nekem voltak még ilyen teszt videói, mit tudom, laptopról, meg ilyenekről. Először is én jeleztem azt, ami nem tetszett, nem is dolgoztunk együtt többet. De hogy így tudod, amikor így ott állsz, hogy alapvetően volt egy laptop, amivel megkerestek, az egy tök izgi koncepció volt, nem volt beépített videókártyája, hanem egy külön doboz volt, és le tudtad kapcsolni, és akkor otthon tudtad használni gamer PC-nek. Mm-hmm,
igen.
Hogy ez egy tök érdekes koncepció egyébként. De ez nem egy nagyon jó megvalósítás. De hogy tudod, ennek ellenére a videót nyilván úgy veszi fel az ember, hogy egyébként hogy arra a részére figyel a dolognak, és ez akarva akaratlanul így van. És mondhatják emberek, hogy ő bennük ilyen nincs. És el tudom képzelni, hogy van olyan ember, akiben tényleg nincs. De hogy elhanyagolható a százalék.
És ez kifejezetten teszteknél, meg kritikáknál borzasztóan fontos.
Borzas, az nem is
és nagyon szeretem
teljesen kis gyomlátom a csatornáról, mert egyszerűen kitisztázhatatlan.
Igen.
Mert ha tesztet csinálsz, ott még csak az sem elég szerintem, ha jelzed, hogy egyébként szponzorált az együttműködés. Mert amúgy műfajilag tesztet csinálsz. Ha valaki szponzorált tech videót csinál, akkor csináljon egy feel good videót a techkel, vagy mit tudom uh-huh. én. De az, hogy hello, itt a mikrofon, fizetik, és egyébként az a véleményem róla, hogy az egyszerűen nem fog működni. Nem hiteles. És nagyon sok ember ezt így nem feltétlenül realizálja, hogy...
Meg szerintem sokszor tartalomgyártóként is nehéz az, hogy ha kapsz valamit, akkor azt nem fogod úgy szidni. És te gondolhatod, hogy egy kritikát mondasz róla, mert ezt egy nagyon jól összefoglalta egy Csajszia Milovec Laura, ilyen könyves TikTokokat csinál általában. Ha kap ajándékba egy könyvet, és elolvassa, és nem tetszik neki, ugyanúgy elmondja, hogy nem tetszik neki, de hogy ha ő megvette volna
akkor
azt a könyvet, akkor a szarért költöttem erre gyújtanám
teljesen
fel.
Teljesen máshogy állsz hozzá, hogy
pontosan.
Megvettem egy technikai eszközt, mondjuk az én esetemben ez gyakoribb.
És ha nem jó, hát akkor felbassz, hogy ennyi pénzt kifizettél.
Nagyon dühös vagyok azért, mert ennyi pénzt.
És
ezek az érzések
más,
egyszerűen nincsenek
le.
Jelen, mert ha viszont csak igen. kapok egy eszközt. Volt ezek az, akikkel együtt dolgoztam, a felvőkártyás cég.
Igen.
És nekik volt egy nagyon jó szériájuk, utána volt még egy nagyon jó szériájuk, és utána ilyen elfelejtettek eszközöket készíteni. Hulladékokat adtak ki egymás után. És...
tudom melyik.
És tudod, így álltam, hogy borzalmas, és nyilván nem vagyok annyira dühös, mert nem én vettem meg, de ha az árát megvettem volna, és aztán annyit tudott volna, mint amennyit tudott, akkor valószínűleg az ablakon is kivágom.
Igen.
És így meg a legrosszabb, ami történt, az az, hogy így bedobtam a polcra. Mert hát így jó, majd jó lesz valamire. Szóval, hogy nyilván nem ugyanazokat az érzéseket váltja ki egyszerűen.
Igen. A fizetett posztoknál pedig én nagyon szeretem azokat a megvalósításokat, ahol tényleg a tartalomba fektetik egyébként azt az összeget. Szóval én nagyon szeretem, amikor látom, hogy egy poszt, videó, stb. Szponzorált, de hogy egyértelműen azt abba fektették, hogy sokkal jobb minőségű legyen, sokkal jobb legyen uh-huh. a tartalom, én ezt nagyon szeretem, viszont egyre inkább azt érzem, hogy szerintem tök oké, hogyha egy szponzorált posztból kapott pénzt, valaki nem visszaforgatja, hanem a rezsijét fizeti ki belőle.
Először is ki kell fizetni a rezsit. Tehát, hogy az a helyzet, hogy az...
És az a helyzet, hogy nem mondhatjuk, hogy értéktelen valakinek az ideje és az energiája.
Igen, tehát hogy valaki munkát végzett azzal, szaktudás van abban, erről most vitatkozhatnak egyik nagyon sokan, de az, hogy például hogyan rakjál össze Insta posztokat,
az sokkal több energia meg tudás, mint
amit... Én nagyon gyakran meglepődök azon, amikor kitalálom azt, hogy hogy néz majd ki egy posztom, és akkor megvalósítom, és így, hát nézd, mert ez szar. És itt nem az látszik benne, amit gondoltam, hogy fog. A kérdés nyilván az, hogy ez mások számára számít-e. Itt bejön az, hogy mennyi a szponzorált tartalom egy helyen, és mennyi a nem. Tehát én például tudom, hogy ha csak az Instagramomat nézed, akkor nagyon, nagyon para. Uh-huh. Ez elsősorban azért van, mert nem akarok a gyerekről posztolni, meg amúgy is nagyon blokkjaim vannak az Instagrammal kapcsolatban, azok képek rajta, fura, nagyon fura. Mindegy. És ha azt nézed, akkor kimagasló százaléka. De ha a teljes tartalmamnak nézed azt például, hogy mennyi a szponzorált megjelenés, akkor... 10% alatt van, nemes egyszerűséggel, mert hetente streamelek, nem akarok hülyeséget mondani, 15-20-20 valahány órát. És akkor innentől kezdve egyszerűen egy Insta, érted is, hogy ez így nyilván elhanyagolható lesz. És az a helyzet, hogy azt a tartalomgyártást, azt valamiből fizetni kell. Tehát, hogy, és akkor ez most kérdés, megint csak, hogy az emberek akarják-e nézni, nem akarják nézni, nyilván, ha nem akarják, nem nézik, ha akarják, nézik. Az fizet, aki akar, az nem fizet, aki nem akar. Nem okoz álmatlan éjszakát nekem az a tudat, hogy nem költöm az összes pénzt mondjuk egy Insta megjelenésemből arra, hogy az Instagram poszt jobb legyen, pedig valószínűleg sokkal jobb lenne, mert beülnék a kocsiba, elmennék, ezt csinálnám, azt csinálnám, azt csinálnám, mert közben tudom, hogy a hangtechnikámra a streamben meg elköltöttem többet, mint ami a havi bevételem a streamből. Ami most már házik, nem igaz, de hogy akkoriban igaz volt. Azt is valahogy fedezni kell, és közben tudom, hogy az emberek annak örülnek ám, hogy jobb ott a mikrofon.
Meg hogy van tartalom, és közben azt is figyelembe kell venni, hogy nyilván mondjuk az eszközparkodnak milyen igényei vannak, és hogy az feltétele annak, hogy legyen tartalom, tehát hogyha abba fektetsz, akkor valójában a tartalomba fektetted, akkor is, ha nem feltétlenül látják azt, hogy ezen a képen rajta van.
Igen, igen. Ezek tök érdekes dolgok egyébként, hogy ez így, hogy működik, és nyilván az egésznek az alapvető tétele az, hogy most ez a tartalom amúgy megéri-e valakinek azt, hogy létezzen. Nekem most tök érdekes, képzeld, ez egy szuper szerencsés hónap, nagyon-nagyon jó időpontban jöttem erre a podcastra, nem tudom, szuper szerencsés hónap, 2 csatorna szponzor is van a streameken. Oh. Tehát, hogy én ugye pörgetek logókat néha, amikor épp el van adva, hanem nincs eladva, akkor nyilván pörgetek logókat, én azt csinálom, hogy 5 percenként fél percre van kint egy logó a streamben, és most 2 is van. Éppen. És képzeld el, egy nézőm ezt meglátta, és azt írta rá, hogy az tök jó, akkor abból több a bevétel. Ő ennek nagyon örül.
Wow!
És így álltam, hogy először is nagyon örülök, hogy kik nézik a tartalmamat. Tehát, hogy ez nagyon kedves gondolat tőled.
Igen, mert a nagyobb többségnek nem ez.
Hála az ének, és egyébként közben a továbbiakban is tök visszafogott a megjelenés, tehát ezt ne úgy képzeld, hanem így az adás sarkában pörög egy logó, nem full branded, mit tudom, van olyan is, lehet olyat is venni. Nem, én magam nemet mondani. De hogy az a pénz, ha most például meghalna az audio interfészem, abból fogom venni az újat. Ha meghal a monitorom, kezd, most ilyenek szervezésben van, hát ha tudok barterbe szerezni, de ha nem tudok barterbe szerezni, akkor azt abból fogom megvenni. Mm-hmm. És akkor itt nagyon kérdés az, hogy mi az, ami tényleg kell, hogy a tartalom elkészüljön, mi az, ami nem kell, hogy a tartalom elkészüljön, de hogy például amikor egy játék megjelenik, és mondjuk itt nincs kapcsolatom senki forgalmazó ilyesmivel, akkor azt ezekből a pénzekből fogom megvenni, mert nagyon-nagyon gyakran csak és kizárólag a játékból, a streamekből nem jön ám vissza az ára. Igen. Szóval, hogy ez tök érdekes, hogy szerintem ez lehet egy jó oldalsó tudat támogatásához, amit egyébként, tehát hogy megvan az, hogy ezt akarom csinálni, ezekért fizetnek, akkor ezeknek a pénzével megtámogatom azt, amit akarok csinálni. Hogyha van egyébként egy tartalom, amit te úgy gondolsz, hogy van értelme fenntartani, akkor alapvetően teljesen más a hozzáállásod a szponzorált megjelenésekhez. Uh-huh. Nyilvánvalóan ezen kívül befolyásoló tényező az is, hogy mi az a szponzorált megjelenés, tehát hogy nyilván nagyon-nagyon meglepő lenne, ha mondjuk nálam megjelenne egy körömlakmárka, hogy hello,
de amúgy, vedd ezt a körömlakkot, mert fizettem. De amúgy, hogyha onnantól kezdve te folyamatosan lakkoznád a körmödet, én abszolút elfogadom, és szerintem kurva menő lenne.
Én őszinte leszek, egy kicsit jobban elfogadnám, ha először lakkoznám a körmödet, és aztán igen. lenne a sorrend. Igen. Most hála az égnek, mind a kettő csatorna szponzor, mind a Samsung, mind a SteelSeries olyan, akiknek egyébként saját pénzből is veszem a szarjaikat. És így fantasztikusak igen. a cuccaik, akkor nyilvánvalóan izé, és akkor emiatt így nyilván szuper könnyű velük együtt dolgozni. Uh-huh. Tudod, mit kéne csinálnom? Mit szeretnék most nagyon? Egy gyerekjátékokkal foglalkozó YouTube csatornát, mert rájöttem, hogy imádom a gyerek Hot Wheels pályáit, és nagyon drágák. De a saját platformomon nem akarom megjeleníteni. Nem akarom megjeleníteni, tök fura, tök idegen. Nem akarom a gyereket megjeleníteni, sehogy érted. Szóval,
jó, de az Instagramodon, hogy te hogy játszol vele. Hát bocs, de ott voltam nálatok karácsony környékén. Rohadt jó volt. Annyira
szórakoztatóak ezek a cuccok.
Pénz, nehéz, hogy hova költöd el. Nagyon nehéz. Ami tök fontos szerintem, hogyha idegesít, hogy valakinél mennyi szponzorált poszt van, mert érzem bennem is...
Nem kell nézni. Tudom, hogy ez egy ilyen átlagos válasz, de hogy ez egy tényleg, ez egy teljesen valid válaszreakció.
Mert hogy hozzájövősz a rendszerhez.
A nézéssel szavazol. Nekem van olyan magyar hírportál, akiket olvastam néha, több barátom is ír oda, annyira sok a reklám, hogy nem vagyok hajlandó megnyitni. Mert egyszerűen sok, és ezzel tudok szavazni.
Azzal, hogy ha valakinek nem tetszik, amit csinál, akkor nem kattintod le.
És ez ebbe benne van minden? Hogy elképzelhető az, hogy olyat reklámoz, amivel te nem értesz egyet. Szerencsejáték. Agyvérzést kapok, uh-huh. amikor szerencsejátékot uh-huh. reklámoznak. Nem nézek tartalomgyártót, aki szerencsejátékot reklámoz, mert ez az egy, amit tehetek. Ha valami neked nem fér bele, először is. Szerintem mindenki gondolkozzon azon, hogy mi az, ami belefér, azért, mert amúgy, ha a tartalomgyártó tartalmát szereti, ezek az együttműködések nagyon sokat tudnak segíteni. Nagyon sok terhet le tudnak venni a mindennapi problémákkal kapcsolatban, mert ez pénz. Tehát, hogy ez lehet sok pénz akár. Nyilván az változó, meg nyilván azt a csatorna belövi, hogy mennyi. És az, hogy ő pénzt kap a tartalomgyártó, ha szeretitek a tartalmát, akkor az azt jelenti, hogy csinálhatja tovább, amit szerettek. És nyilván ebben benne van minden, hogy van, aki nagyon rákap, és túl sok lesz, akkor ne nézzétek tovább.
Meg nyilván van, akinek a hitelessége megkérdőjeleződik.
Van, akinek a hitelessége megkérdőjeleződik, pedig... mit kap, mit fogad el, mit reklámoz.
Igen, és közben az is közrejátszik, hogy igenis vannak márkák, meg cégek, akik szarul fogják elkölteni ezt a pénzüket. És olyan embernél olyan tartalomra fogják elkölteni, amire én is azt mondom, hogy hát ez tökre
Magyarországon
volt.
Egyébként nagyon furák, ha már tényleg így az együttműködésekre így nagyon, nagyon rámentünk. Magyarországon teljesen biztos vagyok benne, hogy a cégek 90%-ánál, 80, jó mindegy, sok százalékánál spreadsheet töltögetés van. Csak igen. és kizárólag Excel táblázatok. És megnéznek számokat, és azokat kitöltögetik.
Igen. És nem foglalkoznak vele, hogy milyen az a tartalom.
És hogy igen, hogy nem feltétlenül ez történik. De hogy egy nagy cég esetén nem is nagyon lehet már ezt máshogy, vagy nagyon nehéz máshogy.
Ez általában azon múlik, hogy az éppen ott ülő ügynökségi vagy marketinges ember mennyire akar ebbe energiát fektetni, és ő mennyire involvált érzelmileg a saját munkájában.
Abszolút. Szoktam látni, így nem tudom, podcastekkel kapcsolatban is, hogy miért nekik adnak dolgokat, meg pénzt, hiszen tök kevesen nézik. És közben gazdaságilag, ha tényleg megnézed, simán lehet, hogy ez a tök kevés a hitelességéből adódóan sokkal többet ér,
igen.
mint valami hatalmas. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog, és egyébként ezt nézőként...
A másik pedig, hogy nyilván nem mindenki kap ugyanannyi pénzt valamiért.
Ez abszolút benne
hogy
van.
Igen. Lehet, hogy valakinél elköltenek 300 ezer forintot, nálad meg 3000-et, és ugyanúgy az lett kiírva, hogy szponzorálta az XY.
Ez nem esett jól, de igaz. Jó, annyira nem, hogy 3000-es együttműködésem nincs, de egyébként.
És a másik része ennek a rendszernek, amit nagyon sokszor szoktak kritizálni, hogy melyik cég hol költi el a pénzét, és kiknél. És ez az igazság, hogy ezekben a munkakörökben, akik eldöntik, hogy ez hol és hogyan szülessen meg, emberek ülnek, és most már annyi influencer és van, és annyi tapasztalat, hogy ha ő valakivel szeret együtt dolgozni, mert megbízható, jól csinálja
ez
meg,
tök durva,
időre csinálja meg.
Soha nem számol senki.
Soha.
Tehát, hogy embereket meghurcolnak, hogy miért kapnak együttműködéseket, meg mit tudom én, miért ők kapták meg mondjuk a különböző színpadi programokat, vagy műsorvezetői dolgokat, vagy...
Mert egy lehet minden... rá számítani.
És így, haver, azért, mert ott van, amikor ott kell lennie, megvan minden, aminek meg kell lennie, ha tönkre megy valami, akkor berakja azt az extra 100 igen. méter munkát, ami kell ahhoz, hogy a dolog mégis menjen, és ezt szokták általában tudod úgy fordítani, vagy ez volt időszak, amit gyakran úgy fordítottak, hogy csak a barátait hívja meg, és így alapvetően nyilván nem, de közben nyilván mindenkinek van preferenciája.
Megérted én is, tehát, hogy amikor dolgoztam, igenis van olyan, amikor valaki elvállal egy nagy céggel egy szponzorációt, és két héten keresztül nem tudod elérni se e-mailbe, se telefonon, se hogyan, semmilyen felületen, és így persze, hogy az van benned, hogy soha többet nem fogok ezzel nem akarok, az emberrel dolgozni.
Én vele nem akarok együtt dolgozni, mert nagyon nehéz vele együtt dolgozni.
Igen,
igen. Igen, ez az a helyzet, hogy ez közben tökre érthető.
És az igazság,
hogy nem egyszerű feladatok, mert mint egy cégnek, ha te képviseled a céget, az, hogy a cégnek is az érdekei teljesüljenek, a tartalomgyártó érdekei is teljesüljenek, ez alatt a folyamat alatt mindenki folyamatosan próbálja a másikat abba az irányba terelni, hogy a saját érdekei a leginkább, ez nem azért, mert rossz volt, tehát nem, itt nem arról van szó, hogy mindenki önző állat, hanem nyilvánvalóan mindenki próbálja a legtöbbet kihozni a saját lehetőségeiből. Ez egy tök nehéz folyamat, egy csomószor.
Igen,
volt
igen.
olyan együttműködés, ez abszolút az én hibám, nem szép dolog, ne csináljátok. Volt olyan együttműködés, amit a 40. e-mailnél egyszerűen elengedtem, mert nem ment tovább. Uh-huh. Tehát érted, nem tudok tovább beszélgetni arról, hogy hogy fog megjelenni a terméked egy képen, mert mentálisan nem megy. Egyszerűen igen. nem megy.
Igen. És amúgy ezek tökre nem ilyen ördögtől való dolgok, szóval, hogy a munkavilágában így működik, amikor bármi, amit elvégeztetsz alvállalkozóval, nyilván a haverodnak fogod odaadni, mert hogy tudod, hogy ő jól, időre
én ebben nem vagyok
száz, ezek
biztos, én azért nagyon sokszor nem a haverom, tehát, hogy nem volt egyébként külön baráti kapcsolat,
ja,
érted,
ja, persze,
nem járunk összeiszogatni. De hogy az, akiben tudom, hogy ott lesz.
Megbízható.
A Playtekre például volt egy videós, aki hatalmas videós, következetesen minden alkalommal 3 órát késett legalább. És tudod, amikor megérkezett, és így, hát na, arra úgy tudod, te is milyen a forgalom? Tudom, mert én is onnan jövök. Én például annyira elképesztően lelkes tudok lenni, amikor összejön egy olyan együttműködés, aminek minden aspektusával elégedett vagyok,
annyira
és
ritka.
Boldog vagyok vele. És az van, hogy nekem is ez volt az érzésem, hogy nagyon-nagyon ritka, és az a sokkal kevesebb együttműködésem lett, és azok viszont ilyenek.
Én nekem vannak olyan élményeim is, hogy így visszaemlékszem, hogy dolgokat azért csináltam meg egy ponton, hogy ne kelljen a 40. e-mailt megírni.
Én nekem volt olyan, az nagyon rossz, amikor tudod, a berakják a lábukat, így az ajtón, és aztán beszivárognak. Tehát, hogy így, hello, csak ennyit kéne csinálni. Persze, simán ez a világ legjobb dolga. És aztán addig billegtetjük a dolgokat, ami a megvalósítás tekintetében már teljesen más. Uh-huh. És így állok, hogy... Először is, hogy kerültem pontosan ebbe a pozícióba? Tudod, tehát, hogy így, most így, tudod, így visszagondolva itt ennek az egésznek a
fejletére,
melyik volt az a pont, ahol ez teljesen elment félre? Abban a helyzetben már nyilván az ember sokszor megcsinálja. Én bennem van egy félelem azzal kapcsolatban, hogy elterjed rólam azt, hogy nem csinálom meg, érted? És nem tudom, hogy ezek, lehet, hogy ezek a marketingesek titkosan egy helyre járnak mind bulizni, és akkor mindenki tudni fog, és nyilván nem, meg annyian vannak, mint az oroszok.
Ez a szektor soha többet nem fog neked munkát
helyre,
adni.
De hogy így, igen. Na, szóval, hogy...
Főleg nyilván ilyenkor benned lehet a félelem, amikor mondjuk nem egy márkával, hanem egy ügynökséggel dolgozol együtt, és ez egy nagy ügynökség, és van 80 különböző ügyfelük, ahonnan neked jöhetne meló, és hogyha az egyiknél faszfej vagy, akkor a másik 79-nél is elvágtad magad.
Nagyon érdekes egyébként ennek a balansza, és közben benne van az, hogy onnantól kezdve kinek szól a tartalom, a megrendelőnek szól elsősorban, vagy a tartalom a nézőidnek szól. Ez egy ilyen szuper komplex dolog, amit lehet nagyon-nagyon szépen, lehet nagyon gerincsel, nagyon szép tartással csinálni, hatalmas tisztelettel a nézőid, és hatalmas tisztelettel a megrendelőid irányába, de közben ez így Azt hiszem az a legjobb hasonlat erre, hogy ez egy ilyen zsírral bekent csúszda, mint egy oldalra próbálsz menni. És olyan könnyű megcsúszni rajta, hogy egy pillanatra így megcsúsz, és súp, és így állsz, hogy tényleg ott állsz egy dillel, ami így, hogy kerültem ide?
Hogyan kerültem ide? Jézusom,
volt kezedre egy együttműködésem nagyon-nagyon régen. Azt, fú, az maga volt a pokol. Utána búcsúztunk el egymással a partnercégemtől, tehát ez volt az a pont, ami után egy nagyon sok káromkodást tartalmazó e-mail-el elköszöntünk egymástól. A partnercégemmel, hogy volt egy megkeresés, uh-huh. és hogy fél éven keresztül rágták a fülemet. És így, hello, itt lenne ez a cég, jó, de mit csinálunk? Szóval itt van ez a cég, és fizetne 1 millió forintot, vagy mit tudom én, 2 millió forintot. És így állok, hogy ez egy tök jó szám! Nagyon tetszik!
Mit kell csinálni?
Adja oda! De mit várnak érte? És ez az Istennek nem hangzott el. Tehát egyszerűen nem tudtam belőle. És minden alkalommal én ezzel lezártnak tekintettem, mert még nem kapok választ. Mm-hmm. És akkor egyszer csak, hogy jó, most csütörtökön lesz egy megbeszélés, kitaláljuk, hogy ők hogyan jelenhetnének meg, mert ők nagyon szeretnének nálad. Na, ez tök jó.
Fun.
Elmentem a megbeszélésre, és így jó, akkor most, hogy megegyeztünk már a részletekről, és így álltam, hogy most vagyunk itt megegyezni a részletekre, és így nem, a partner, a köztes cég már azt, már itt van a teljes content terv, és így néztem azt a content tervet, és így was that supposed to be? Tehát így érted, ez így... Ez...
A partner cégek, a kifejezetten ilyen YouTube partner cégek egy ponton túl nem voltak a helyzet magaslatán ebben a rendszerben.
Nem tudom pontosan a pontot, hogy érted ebben a mondatban, de hogy egy ponton túl nem.
Igen.
Én nekem az a mentalitásom általában mindennel kapcsolatban, hogy jó, akkor próbáljuk meg megoldani. Tehát most már benne vagyunk a szituációba, próbáljuk meg megoldani. És akkor végül találtam valamit, ami így nagyjából így rendben volt a dolog. Akkoriban nagyon gyakran tartottunk ilyen közönségtalálkozókat, és akkor a közönségtalálkozó szponzorációjába be tudjuk ezt iktatni, tudod, mit tudom én. És mondtam, hogy de ez ekkora ilyen időtartam, ez nem fog teljesülni. Dehogy nem, ezt ők majd intézik. És így olyannyira intézték, hogy statisztákat hoztak közönségtalálkozóra közönségtalálkozni. És így álltam, hogy...
Úristen, emlékszem erre!
Na, hogy akkor ebben az esetben most itt nyilván nem ők tehetnek róla, úgyhogy velük nem vagyok.
Köcsög, igen.
Köcsög, de hogy úgy porítottam az asztalt, ahogy az kellett. És az a poszt egyébként, ami ennek a bejelentő posztja volt, az a mai napig kín van, mert nem törlöm le. Nyilván soha egy forintot nem kaptam érte végül, mert útközben rájuk borítottam az asztalt, de hogy ott valami úgy félrement, hogy kiderült, hogy az ottani marketing ügynökségnél volt egy általános iskolás ismerősöm, és akkor ő rajta keresztül külön megkerestek. És aztán leírtam, hogy mi történt, és így álltak, hogy ők erről nem tudtak, de ez érthető. Már alapvetően felnőtt ember voltam, akinek kialakult már egy morális iránytűje, ami nem azt mondom, hogy ez nem feltétlenül egy jó morális iránytű, ez egy morális iránytű. Tehát, hogy így van.
A tiéd.
Az enyém, és szeretem.
És ez nem mindenkinek ugyanaz.
Igen, és minden este együtt alszunk. Szóval, hogy ez az én morális iránytűm, de hogy közben abszolút el tudom képzelni, hogy ugyanezeket megcsinálják azokkal a srácokkal, akiknek végignéztem, hogy 16 éves korától kezdődik a tartalomgyártása, és befutott tartalomgyártó volt már, mire 18-at elérte.
Nekem is voltak nagyon hasonló élményeim, az egyik, amikor már nem tudom, a 15. e-mailnél tartottunk egy streammel kapcsolatban, és már majdnem a szerződést aláírtuk, és tök lelkes voltam, tök király projekt, mire egyszer csak közölték, hogy és akkor el tudom előre küldeni a streamet, és így ültem, hogy hogy mi? Hát, hogy ők azt szeretnék, hogy ez előre fel legyen véve, hogy meg tudják nézni. És így mondom, egy streamről beszéltünk.
Én szeretnék, haver.
Egy élőről beszéltünk.
Én stream.
És így álltam, hogy de hát ők nem engednek ki élőbe olyan dolgokat, amiket nem néztek át.
Ez logikus.
Akkor ne haragudjatok, de nem egymást keressük. És el tudom képzelni, hogy igen, akiknek nincs meg az a lehetősége, hogy erre most éppen nemet mondjon, tök mindegy, hogy pénzügyi szempontból, tök
pénzügyi,
mindegy,
mentális.
Igen, akkor egy ponton így belemegy és megcsinálja. És közben nyilván ott van a másik véglet, akinek meg nem környezeti együtt hatásoknak a következménye, hogy megszületik valami nem annyira királytartalom, hanem van, akinek tényleg nem számít.
Most arra egyébként tök érdekes, amikor mi beszélgetünk, akkor ez nem kerül elő, mert mi mind a ketten alapvetően a tartalomgyártás szeretetéből érkezünk. Uh-huh. Tehát az eredeti koncepció az az volt, hogy szeretjük ezt csinálni. Tehát most arra nagyon brutálisan üzletivé vált ez az egész megközelítés. Kezdve pont mostában állapítottam meg, hogy gyűlölök tutorial videókat nézni, ilyen általános tartalomgyártó, de nem specifikusan hello, ez a probléma Da Vinci-ben, kérlek, mondd meg, hogy hogyan fogom tudni megjavítani, hanem az ilyen általános szébe, hogy hogyan közelíts meg mondjuk egy viral content gyártás kérdését. És ez egy olyan üzleti modell, amit egyszerűen csak fogsz, és bármilyen jellegű érzelmi háttér nélkül integrálsz, és megcsinálsz. És ez van az együttműködésekkel kapcsolatban is, hogy szerintem az együttműködések lehetnek fantasztikusan király dolgok, ha azt támogatod vele, amit egyébként szeretsz csinálni, és amit mondjuk a nézők is szeretnek. De közben ott van a másik fele, amikor meg lehet úgy is csinálni ezt, hogy amit te igazából szeretsz, az a pénz, és nem pedig érted az, amit csinálsz, és ahhoz kell pénzt, hogy csinálhasd, hanem amit te igazán szeretsz, az a pénz, és csinálsz dolgokat, hogy legyen pénz. És ebből viszont lehetnek olyan tróger együttműködések, amiktől így az ember a fejét fogja.
Igen, és szerintem itt a célunk az volt, hogy egy kicsit jobban megértsék az emberek, hogy mi van e mögött, de hogy mert tök jó megmagyarázni, hogy oké, nem minden ennyire fekete-fehér, de vannak fekete dolgok ettől függetlenül.
Ó, abszolút, persze, tehát hogy nyilván vannak...
Tehát, hogy nem kell mindenkit megvédeni, hanem akik ilyen szürke zónában vannak, oké, akkor el tudunk fogadni olyan dolgokat, ami nem feltétlenül tetszik, mert értjük a mögötte lévő motivációkat, meg mindenféle
meg
hatásokat.
Meg nem is kell elfogadni, hanem akarja valaki elfogadni, tehát ők...
Ez így igaz.
Csuk, lehet menni.
Viszont ott van tényleg az, amit meg szerintem a te morális iránytűddel, meg az én morális iránytűmmel semmilyen szempontból nem lehet védeni. Az összes időt elhasználtuk.
Pedig
úgyhogy
annyi minden lehetne erre még beszélni.
Igen, szóval szerintem tartanunk kell egy következő alkalmat.
De azért most tehetek?
Igen.
Okay.
A közösségi finanszírozás, merch, szolgáltatás.
Én így arra készültem,
semmi.
Hogy majd így átbeszéljük, hogy mi a monetizációs szucnak az előnye, mi a közösségi finanszírozásnak az előnye, mik a hátrányai, mert ezeket ugye tök jól össze lehetne hasonlítani. A fejemben van egy gyönyörű szép ábra,
persze,
amit így felvázolhatnék neked verbálisan a véleményemről.
Persze, csak aztán túl sok érzésünk és sztorink van.
Ja.
És szeretjük elmagyarázni is ezeket.
Ez a baj.
Akkor a következő alkalommal szeretnéd, hogy egy whiteboarddal üljünk itt, legkevésbé ahol fel is rajzolhatod? Hát sajnos erre kell egy időpontot keresnünk, megegyezni, újra időpont. Találkozni.
Találkozni! Úristen! Jó, lesz te a?
Lesz te a, lesz
jó.
Kaja.
Jó?
Jó. Jó. Így tartható. Fizetni még nem tudok érte.
Na, rá se ráncs.
De pedig most már lehetne valami pénz.
Egyébként ő fizeti a kaját.
Ez így igaz, amikor ide jön valaki vendégként, akkor nem mindig a kajáját fizetem, de legalább a kávét. Van, aki egy kis édességet, itt fánkolsz, vagy ilyesmi.
Kapok, ez megtisztelő.
Igen. Tudod, ez épp attól függ, hogy amikor megnyitom az adott banki alkalmazást a telefonomon, akkor mekkora nagy lelkűség fér bele ma?
Pedig influencer vagy.
Végtelen pénzem van erre.
Így van.
És amúgy is érted, mi fél óra megcsinálni ezeket a podcasteket? Szóval nem egy nagy
kell,
cucc.
Nem kell fizetned a kajámat, ha elvihetem azt a keverőt.
Az nem az én keverőm, úgyhogy...
Úgyhogy elvihetem.
Nyugodtan.
Nem viszem el.
Mondd el, hogy hol találnak meg téged, ha követni szeretnének.
Mit szeretnétek nézni? Oké, csak streamek vannak. A Twitchen és a YouTube-on is streamelek párhuzamosan, minden adás mind a két platformon látható, úgyhogy ahol szeretnék, a Pingvin harcos streamek YouTube-on és a Pingvin alsóvonás harcos Twitchen, ugye nyilvánvalóan egységes brand.
Obviously.
Egyébként pedig van Instagramom, TikTokom dolgok, de minek, maradjunk ebben. A streamjeim a kedvenceim, nézzétek azt, azokat csinálom a legtöbb szeretettel.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, ezt a témát mindenképpen folytatni fogjuk majd. Hogyha szeretnétek csatlakozni a Párnacsata Facebook csoporthoz, akkor azt megtehetitek Facebookon, ha rákerestek, hogy Párnacsata, és egy csoport lesz. A nagy kamerába fogom mutatni, azt látom.
Az baj!
Vagy meg tudom mutatni a kicsit is.
Nem erre készültem.
És ott vannak mindenféle beszélgetések, csetek is, meg posztok, amikkel lehet kommentelni.
Az egyikben is beléptem véletlenül.
Amúgy nagyon jók. És amúgy tudod, mi a durva, hogy, hogy lett egy ilyen találkozós izé, és aztán azt igazából most már csak arra használják, hogy mindenki beírja, hogy melyik városban van, és akkor beveszik abba a csetbe, a budapestibe több százan vannak, és már azt hiszem a negyedik találkozást szervezik. Rohadt menő.
Wow.
És ők ott egész nap csetelnek dolgokról.
Én beléptem, nagyon rájöttem, hogy, hogy ez nem ez az. Ez, nagyon, ez nekem... Ez nem az, amit, amire is... gondoltam, hogy ez micsoda, és kirép, nem léptem ki egyébként.
Egyébként is túl sok időt töltesz emberekkel az interneten. Nem akartam még ezzel is. És engem pedig megtaláltok Instagramon Málnás Pite néven. Egyébként általában úgy szoktam lezárni a részeket, hogy kösz, hogy itt voltatok, sziasztok. Nem tudom még, mit kellene elmondanom. Egyszer lehet, hogy ez a 9. rész volt, lehet, hogy a 10. összeszedem, hogy hogyan kell kiköszönni.
Ez már a 9. rész volt?
Hát lesz.
Lesz.
Uh-huh. Yes. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!